Arról szeretnék ma beszélni, hogy nekünk, Krisztus követőknek van egy nagyon fontos felelősségünk, és egyben lehetőségünk is azok felé, akik körülöttünk élnek, de még nem ismerik Jézus Krisztust. Hogy mi is ez a felelősség, arra egy példával szeretnélek rávezetni benneteket. Biztosan hallottátok már azt a mondást, hogy a jóbornak nem kell cégér. Ki az, aki hallotta már ezt a mondást? A jóbornak nem kell cégér. Mit akar jelenteni ez a mondás? Miért találták ki? Szerintem azért azt akarja ez üzenni, hogy ha valami jó, akkor azt nem kell ajánlgatni, mert ha valaki egyszer kipróbálja, akkor úgy is biztos tetszeni fog neki, és magától is továbbadja a hírét. Így van. Hogyha elmész egy boltba, amiben még soha nem jártál, és nagyon jó cuccokat találsz ott, és nagyon jó áron, és nagyon kedvesek voltak az eladók, akkor biztos el fogod mondani másoknak is, hogy fú, ez egy jó bolt volt. Vagy ha elmész egy étterembe, és eszel egy finomat, és nagyon kedvesek a pincérek, a felszolgálók, akkor azt mondod, fú, ez egy jó hely volt, és ajánlani fogod másoknak is. Vagy voltál egy jó kiránduló helyen, ami nagyon szép volt, akkor el fogod mondani másoknak is. Vagy vegyük magát a bort. Hogyha Viktor például megkóstol egy jó bort, akkor biztosak lehettek benne, hogy ajánlani fogja másoknak is. Szóval ez igaz. De játszunk el egy kicsit azzal a gondolattal, hogy mi van akkor, ha abból az egyébként jó borból az első korty valahogy mégis félre sikerül. Valami miatt nem olyan, ami ennek lennie kellene, mert belepottyant valami, vagy esetleg benne maradt egy kis mosószer a pohárba, mielőtt beletöltötték volna azt a jó bort. Elképzelhető szerintetek, hogy az első rossz korty miatt már nem is lesz második? És hogyha valaki így jár, elképzelhető, hogy ennek a hírét is továbbadja? Bizony, igen. Hallottam, hogy ez egy nagyon jó bor, azt mondták nekem, megkóstoltam, de nagyon rossz volt, de ne kóstold meg. Sokszor a rossz hír, a rossz tapasztalat az még gyorsabban és hatékonyabban terjed, mint a jó hír vagy a jó tapasztalat. Voltál-e már úgy, hogy megkóstoltál egy ételt vagy egy italt, amit azelőtt soha nem fogyasztottál, és az első korty vagy az első falat után úgy döntöttél, hogy nem eszel belőle többet? Ki az, aki járt már így? Ugye, hogy voltatok már így? És fordított esetben, amikor megkóstoltál egy ételt, amit azelőtt még sosem, de nagyon ízlett, és megetted az összeset, és azóta is szereted, és rendszeresen fogyasztod. Én amikor egy-másfél évvel ezelőtt Erdélyben jártam, akkor a székelyföldi barátaim megkérdezték tőlem, hogy akarnék-e enni pacal levest. Hát tudjátok, a pacal az egy olyan étel, ami már hallomásra is olyan kétesélyes dolog, és én még soha életemben nem ettem azelőtt pacal levest. Úgyhogy gondolkodtam rajta, de mivel ők a jó barátaim, és ők állították, hogy ez egy nagyon finom étel, ezért végül bementem velük egy panzióba, egy kis étterembe, amit ők ajánlottak, hogy ott nagyon jó pacal leves van, és hát leültünk az asztalhoz. Úgyhogy kioszták a tányér pacal levest, és ahogy ránéztem, gondolkodtam, hogy most mit évő legyek, és amikor az első kanállal megettem, hát azt kell, hogy mondjam nektek, hogy nagyon ízlett. Tényleg igazuk volt a barátaimnak, ez egy nagyon finom leves volt, úgyhogy megettem az egészet, és nagyon jól esett. Úgyhogy most, amikor Erdélyben jártam ismét a múlt héten, akkor ismét elmentünk egy helyre, és ismét ettem pacallevest, jó kis fokhagymás tejföllel vegyítve, házi kenyérrel, kevés ennél jobb dolog van, mint egy jó pacalleves, fokhagymás tejföllel és házi kenyérrel. Szóval megkedveltem ezt a dolgot, mert az első tapasztalatom pozitív volt vele. Nos, miért beszélek én erről? Nyilván ma nem a borokról, és nem az ételekről szeretnék értekezni, hanem ennek a kis példának a segítségével szeretném egy nagyon fontos igazságra felhívni a figyelmeteket. Nézzétek csak meg, mi a mai üzenetnek a címe. Úgy hangzik, hogy te vagy a kóstoló. Te vagy a kóstoló. Ha te ismered Jézus Krisztust, és vannak a környezetedben olyanok, akik még nem ismerik őt, akkor a veled szerzett tapasztalataik lesznek számukra mértékadóak abban, hogy hogyan fognak a kereszténységre tekinteni, hogyan fognak a gyülekezetünkre tekinteni, és hogyan fognak magára, Krisztusra tekinteni. Az alapigazság így hangzik, hogy ha Jézusé vagy, te lehetsz az első ízelítő belőle azoknak, akik még nem ismerik őt. És hogyha az első falat finom lesz, akkor lehet, hogy lesz második falat is. De ha az első falat rossz lesz, akkor lehet, hogy nem lesz több falat. Értitek, miről van szó, miről beszélek? Hogyha te neked jó az ízed, akkor azok az emberek, akik még nem ismerik körülötted Krisztust, de róla tudják, hogy te Krisztus követő vagy, ők is el fognak gondolkodni azon, hogy talán nekik is érdemes lenne. De hogyha a te ízed rossz, akkor nem csak rólad fognak egy véleményt alkotni, hanem véleményt fognak alkotni a kereszténységről, véleményt fognak alkotni a gyülekezetről, amelyikbe jársz, és véleményt fognak alkotni végső soron magáról, Jézusról is. Én úgy tudom, hogy a szakavatott borkóstolásnak 4 fontos fázisa van. Az első, nézni. Ugye biztos láttatok már ilyet. Kitöltik, nézegetik, hogy szűri a fényt, hogy megy át rajta, milyen a, nem tudom, milyen tónusa neki. Nézegetik. Utána szagolgatják. Ilyen-olyan. Utána megkóstolják, tudod, ízlelgetik, lenyelik, és a negyedik fázis, hogy gondolkodnak. Most ez milyen volt? Érdemes belőle még inni, esetleg vásárolni, vagy hagyjuk az egészet? Az emberek velünk, akik már Krisztuséi vagyunk, és tudják rólunk, hogy Krisztuséi vagyunk, de ők még nem azok, valami ilyesmit csinálnak. Megnéznek, megszagolnak, kóstolgatnak, és közben gondolkodnak, hogy vajon ez a kereszténység az jó-e, vagy nem jó-e? Kellene nekik is kipróbálniuk, vagy nem? Éppen ezért ez egy nagyon nagy felelősség, mert vagy egyengeted, vagy elvágod az emberek előtt a Jézushoz vezető utat. Vagy egyengeted, vagy elvágod a Jézushoz vezető utat az emberek előtt. Mi ennek az oka? Miért van ez így? Illetve először szeretnék egy példát mutatni nektek, amit Pál apostol írt a római levélben a vallásos zsidósággal kapcsolatosan. Előre bocsátom, hogy ez egy negatív forgatókönyv, ami ezekben a sorokban olvasható. Azt írja Pál a Róma 2-ben a 17-24-ig. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója, mivel tiéd a törvényben az ismeret és az igazság teljessége, ha tehát mást tanítasz, magadat nem tanítod. Aki hirdeted, hogy ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomromboló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent. Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között úgy, amint megvan írva. Ugye azért ez elég kemény beszéd. Az, amit Pál apostol leírt a vallásos zsidókról, vagy azoknak egy rétegéről, az bizony elég lesújtó. Ami viszont a legelkeserítőbb az egészben, az az utolsó mondat. Nézzétek csak meg. Azt írja Pál apostol, hogy bizony miattatok károbolják az Isten nevét a pogányok között. Kik a pogányok? A pogányok azok, akik nem ismerik Istent, akik nem tartoznak Isten népéhez. És azt mondja Pál apostol, hogy a ti viselkedésetek, a ti életetek miatt azok az emberek, akik nem ismerik az Istent, azok nem egyszerűen csak benneteket káromolnak, hanem káromolják az Istent. Tehát látnunk kell azt, hogy Istennek a képviselői, minden adott társadalomban és korban nem egyszerűen önmagukról állítanak ki valamiféle bizonyítványt, hanem kiállítanak Istenről is valamiféle bizonyítványt. És ez ránk, Krisztus követőkre is igaz. Ez a szakasz nem rólunk szólt, nem a keresztényekről, nem a vekkerről, nem rólad. Ezek csak ilyen vallásos zsidókról szóltak, akik nem voltak jó példák. De maga a leírás nagyon tanulságos számunkra. Mert azzal, akik mi vagyunk, ahogyan élünk, amilyen dolgokat teszünk, miközben magunkat Krisztus követőiként apostrofáljuk, a körülöttünk élő, Krisztust még nem ismerők számára egy nagyon fontos tényező lesz. Nem csak magunkról állítunk ki ezzel valamiféle bizonyítványt, hanem a kereszténységről, a gyülekezetünkről, illetve magáról, Jézus Krisztusról is. Tehát az az igazság, hogy azok az emberek, akik még nem találkoztak személyesen Jézus Krisztussal, nagyon gyakran a környezetükben élő Krisztus követőkkel szerzett tapasztalataik alapján ítélik meg a kereszténységet. Ha jót tapasztalnak, akkor közeledni fognak, ha rosszat tapasztalnak, akkor távolodni fognak. Ez pedig egy nagyon nagy felelősség. Szóval a kérdés az, hogy miért van ez így? Mi ennek az oka? Mi van ennek a hátterében? Egy nagyon egyszerű igazság, mégpedig az, hogy Isten láthatatlan. Igaz, egyikötök se látta még fizikai szemével Istent. Jézus Krisztus látta már valamelyikötök a fizikai szemével? Nem láttuk. Az Isten láthatatlan, Jézus Krisztus láthatatlan a mi számunkra. Ezért azok az emberek, akik még nem tapasztaltak vele szellemben találkozást, azokon keresztül fognak képet alkotni róla, akik már ismerik őt, akik az ő képviselői. Erről beszél tulajdonképpen ez a János első levele 4. fejezet 12. vers, amikor azt írja az apostol, hogy Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Tudjátok, miről van itt szó? Arról van szó, hogy bár Istent nem látják az emberek, de ha bennünk ott van az ő szeretete, akkor rajtunk keresztül mégiscsak meg fogják őt látni. Tehát ha én azt állítom, hogy ismerem Krisztust, akkor rajtam keresztül képet fognak kapni Krisztusról azok, akik még nem ismerik őt. És hogy milyen lesz az a kép, az egyáltalán nem mindegy. Szóval ezért az az üzenetemnek a címe, hogy te vagy a kóstoló. Aki te vagy, mint Krisztus követője, amilyen te vagy, az meghatározó hatással lesz majd a környezetedben élők számára, hogy ők közeledni fognak Krisztushoz, vagy pedig távolodni fognak tőle, mert te vagy az első korty, te lehetsz az első falat az ő számukra. Nézzünk néhány igét, amely ezt a felelősségünket hangsúlyozza. Máté evangélium a 5. fejezetének a 16. versében Jézus a következőt mondta a hegyi beszédben. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Na, ezt akarja az Úr. Nézzétek csak. Azt mondja, hogy ahogyan ti éltek, ahogyan ti viselkedtek, amilyen az életviteletek, az irányítsa rá a körülöttetek élők figyelmét az Istenre. Mégpedig pozitív módon. Mert amikor látják, hogy ti milyenek vagytok, hogy ti kik vagytok, ti hogyan éltek, és tudják rólatok, hogy ti Krisztus követői vagytok, akkor ez szüljön bennük Isten iránti elismerést. Megbecsülést. Azaz legyen a ti életetek az egy pozitív példa az ő számukra. Szerintem kevés, ennél hatékonyabb vonzerő van, ami Krisztushoz képes vonzani az embereket. Mint egy olyan ember, akiben Krisztus valóban ott él. És akin keresztül megtapasztalják az Istent. Tudjátok, hogy minden embernek Istenre van szüksége. És valójában minden ember a szíve mélyén Krisztusra vágyik. Csak van egy csomó akadály, ami elválasztja az embereket Krisztustól. A legerőteljesebb tényező, a leghatásosabb vonzerő az egy olyan ember lehet, akiben Krisztus benne él. Ha benned ott él Krisztus, és te jó ízű vagy, és az emberek megkóstolnak téged, megízlelik rajtad keresztül a kereszténységet, akkor azt szeretné az Úr, hogy ez közelebb segítse őket őhozzá. Tesszalonikai első levél 4. fejezet 12. verse azt írja. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek. Kik a kívülállók? Hát, akik még Krisztust nem fogadták el, és nem tartoznak ilyen módon Isten családjához. Ez nem jelenti azt, hogy ők értéktelenebbek. Nem jelenti azt, hogy ők rosszabbak. Azt jelenti, hogy ők még nem találkoztak Krisztussal, és ők még nem az övéi. Azt mondja itt a Biblia, hogy tisztességesen viselkedjetek feléjük. Nagyon nagy a felelősségetek abban, hogy hogyan viszonyultok hozzájuk. Ez a tisztességesen szó azt jelenti, hogy illedelmesen, illő módon, tisztelettudóan, tisztességesen. Timóteushoz írt első levél, 6. fejezet, 1. vers. Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Abban az időben, amikor ez a mondat íródott, még a társadalom része volt a rabszolgaság intézménye. Ma már nincs ilyen szó szerinti rabszolgaság, legalábbis a mi környékünkön, de azért a legtöbb embernek van munkahelye. És akinek van munkahelye, annak általában van főnöke. És ilyen értelemben valahogy engedelmességet vállal a főnöke és a munkahelye iránt. Tehát van tanulsága ennek a Biblia versnek számunkra. Nézzétek, hogy mit írt Pál apostol a rabszolgáknak. Nem azt írta, hogy törjétek le a láncaikat. Mit tegyétek tönkre a birtokukat. Vívjátok ki a szabadságotokat. Társadalmi változásra van szükség. Nem erre buzdította őket, hanem azt írta nekik, hogy a saját uraitokat méltassátok teljes tiszteletre. Miért? És most figyeljétek az indokot, hogy miért. Hogy az Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattatok. Ha te Krisztus követője vagy, és pláne, ha ezt tudják rólad a környezetedben, akkor felelősséged van a tekintetben, hogy hogyan fogják miattad megítélni a kereszténységet, a közösség, a gyülekezetet és magát Krisztust. Timóteushoz írt levél, első levél, 3. fejezet, 7. versében Pál apostol azzal kapcsolatosan a tanácsokat Timóteusnak, hogy kiket állítson presbiteri szolgálatba, azaz kiket válasszon meg a helyi gyülekezetek vezetőinek. És nézzétek meg, hogy többek között mit mond velük kapcsolatban. Azt mondja, hogy szükséges, hogy a presbiter, vagy a leendő vezető, szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Szóval aki egy gyülekezetben valamiféle szolgálatot tölt be, netán vezető, azzal kapcsolatosan különlegesen is hangsúlyos ez az igazság. Miért? Azért, mert ha tudják rólam, hogy én egy közösséghez tartozom, annak a vezetője vagyok, tudják rólam azt, hogy keresztény vagyok, hogy lelki pásztor vagyok, akkor az én életem az vagy hitelesíti, vagy hiteltelenné teszi a kereszténységet. De ez nem csak a vezetőkkel kapcsolatosan igaz, hanem mindegyikünkkel kapcsolatosan. Úgyhogy látjátok, ezek az igék, amelyeket most felolvastunk, mind ugyanarról szólnak, hogy a jó tapasztalat vonz és terjed, a rossz tapasztalat pedig gátol és szintén terjed. Te vagy az első korcs, te vagy az első falat, te vagy az ízelítő, a körülötted élő, Krisztust még nem ismerők számára Krisztusból. Te vagy a menny nagykövete. Te vagy a Wecker cégére. Te vagy a Krisztusnak az arca a környezetedben. És az, hogy rajtad mi van, hogy te ki vagy, te hogyan képviseled őt, annak hatása lesz a környezetedben élőkre, akár így, akár úgy. Értitek ezt? Ennek a felelősségét szeretném, ha ma felismernénk, ugyanakkor felismernénk az ebben rejlő lehetőséget is. Két kérdésről szeretnék beszélni ezzel a témával kapcsolatosan még. Az első, hogy mi ronthatja el bennünk Krisztus ízét. Emlékeztek arra a bizonyos jó borra, amiből az első korty rosszul sikerült? És mondtam, hogy ha egy jó borból, egy tényleg jó borból az első korty rosszul sikerül, akkor az csak azért lehetséges, mert valami malőr történt. Mert belepottyant valami, ami nem odavaló, vagy benne maradt valami, aminek nem kellett volna benne maradnia. Tudjátok, amikor egy ember megismerte Krisztust, valóságosan megismerte Krisztust, és Krisztus beköltözött a szívébe, akkor igazán jó borrá vált. És hogyha rajta keresztül Krisztussal találkoznak a környezetében lévők, akkor ez egy jó tapasztalat lehet számukra. Mégis az én tapasztalatom azt mutatja, akár ha saját életemet nézem, vagy más Krisztust ismerő emberek életét nézem, hogy bizony időnként belepottyannak dolgok az életünkbe, vagy benne maradnak dolgok az életünkben, ami megrontja Krisztusnak az ízét. És hogyha ezt kóstolják meg az emberek rajtunk keresztül, akkor nem biztos, hogy vágyni fognak a következő falatra, vagy a következő kortyra. Most szeretnék felsorolni nektek 5 olyan dolgot, ami belekerülhet az életünkbe, és megronthatja Krisztusnak az ízét bennünk. Ennél valószínűleg van több is, de én ma 5 dolgot szeretnék felsorolni. Az első ilyen kellemetlen dolog, ami belevegyülhet egy Krisztust ismerő ember életébe, az a felsőbbrendűség. A felsőbbrendűség. Szerintetek létezik olyan, hogy keresztény felsőbbrendűség? Ki az, aki úgy gondolja, hogy igen? Igen, bizony. Én már jó helyen vagyok. Én már világosságot kaptam. Én már tudom, mi az igazság. Én már tudom, hogy hogy kéne. És az ember először nagyon örül annak, hogy rátalált, és egy idő után, ha nem vigyáz rá, elkezd büszke lenni rá. És felfuvalkodottá lesz emiatt. És tudjátok, mi lesz ennek a következménye? Hogy egy kicsit fölülről néz a többiekre. Kicsit lenézi a többieket. Ó, ők még bűnösök. Ők még sötétségben járnak. A világ. De én már nem oda tartozom. Amikor én is még a világban éltem. És amikor mondod ezt valakinek, aki Krisztussal még nem találkozott, azzal egyúttal őt minősíted. Mert egy felsőbbrendűség van benned. Ennek talán legszemléletesebb példája az evangéliumban a farizeus imája, amit Jézus mondott el példabeszédként. Hányan emlékeztek rá, esetleg olvastátok a Bibliában. Ugye arról szól a történet, hogy egy farizeus meg egy vámszedő elment a templomba, hogy ott imádkozzék. Hát a farizeusok azok voltak a tuti, igazán B-közép, hardcore vallásosok a korukban. A vámszedők azok meg a bűnösök bűnösei közé tartoztak. Tehát Jézus direkt a két véglet csoportból választott a példázatába. Szóval elment a farizeus és elment a vámszedő a templomba, hogy imádkozzék. És akkor a farizeus megállt elől, közel ment, ahol a kenet a legnagyobb, és azt mondta, hogy ó, Uram, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyesek, mint az a vámszedő is ott hátul. Mert én bizony megtartom a te törvényeidet, és én tizedet adok mindenből, még abból is, amiből nem kéne. És szinte elérzékenyült az önmaga igazságának a felidézésekor. És közben lenézte azt az embert, aki ott volt mellette. Az önigazultság eredményezheti ezt a felsőbbrendűséget. Ha azt gondolom, hogy én jobb vagyok, vagy én külön vagyok, mint mások, és emiatt lenézem őket. De ha belegondolok, igazából nem vagyok különb. Ami különbé tett, vagy tesz engem, az Krisztus. Nem én. Krisztus bennem, ő a kincs. Én csak egy cserépedény vagyok. Tehát azt mondja Pál apostol, azt mondja a Biblia, hogy mit van, amit ne úgy kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, akkor miért vágsz föl vele? Akkor miért büszkélkedsz? Akkor miért csinálsz úgy, mintha nem kaptad volna? Miben nyilvánul meg ez a felsőbbrendűség egy amúgy Krisztus tényleg ismerő ember életében? Például, amikor beszélgetsz az életedről valakivel, beszélgetsz Istenről, a hitről, és közben azt érezteted vele, hogy te mindent jobban tudsz, mint ő. És amit ő mond, hát az alapból csak hülyeség lehet. Amikor nem hallgatod meg, nem figyelsz oda rá, hanem azzal a attitűddel bocsátkozol bele egy beszélgetésbe, hogy te úgyis jobban tudod, és ő úgyis tévelyeg. És ezért nem is figyelsz oda rá. Igazán. Ti találkoztatok már felsőbbrendűséget árasztó keresztényekkel? Én már találkoztam. Amikor azt éreztették velem, hogy ők előrébb járnak, mint én. Amikor azt éreztették velem, hogy ők tisztában látnak, mint én. Amikor azt éreztették velem, hogy az ő gyülekezetük az igazi. de mindenképpen jobb, mint az enyém. És akkor, amikor ezekkel a keresztényekkel találkoztam, azt kell, hogy mondjam nektek, nem esett jól. És nem kívántam azon az úton járni, amin ők is járnak. Nem vonzott engem, hanem inkább gátat állított elém. Szóval az első dolog, ami belevegyülhet a kereszténységünkbe, tényleg ismerjük Krisztust, az, hogy felsőbbrendűek vagyunk. És az emberekkel nem fogja megkívántatni őt. Egy második ilyen negatívum, ami belekeveredhet a kereszténységünkbe, az az elkülönülés. Az elkülönülés. Mit értek ez alatt? Hát én megtértem. Én most már szent vagyok. Úgyhogy nem tartok kapcsolatot olyanokkal, akik még bűnösök. És én csak a keresztényekkel szeretek kapcsolatot tartani. És akik még nem keresztények, azokat inkább elkerülöm. Persze, tudjátok, sokszor az ember érzi a különbséget. Tehát érzed azt, hogy már nem vagy otthon az Isten nélküli közegben. Az már nem a te közeged. De figyeljetek csak ide. Ez valahogy egy ilyen ösztönös, de mégis egy téves irány, amikor az ember elkülöníti magát a Krisztust még nem ismerőktől. Ha elkülönítjük magunkat azoktól, akik még nem ismerik Krisztust, akkor hogyan fogjuk tudni megmenteni őket? Amikor a mi Urunk és Mesterünk, a mi példánk, a názareti Jézus, az Isten fia itt járt ezen a földön, ő elkülönítette magát a bűnösöktől? Ő csak a szentekkel járt egy helyre? Nem. Pont ez volt a vonzereje. Tapadtak rá az emberek. Az ő szentsége nem a külső viselkedésében, nem az arc kifejezésében, nem a ruházatában, nem a kegyes szavaiban mutatkozott meg, hanem abban a belső minőségben, ami ő belül volt. Abban az időben, amikor Jézus a földön járt, korának a vallásosai, igazai, azok ezt a trendet követték inkább, hogy nem is tartottak kapcsolatot a bűnösökkel. Tehát, hogyha látták, hogy jön egy bűnös, akkor tudták, hogy ő bűnös. És átmentek az utca másik oldalára. Hozzá se nyúltak. Le van írva az evangéliumban egy eset, amikor Jézust meghívta egy ilyen vallásos elithez tartozó ember, Simon, farizeus a házába egy vendégségbe. És amikor Jézus ott volt a házban, akkor egyszer csak bejött egy bűnös nő. És ez a nő már átélte a megbocsátást, a kegyelmet, és olyan nagy hála, szeretet volt benne Krisztus iránt, hogy odament, meghatva, könnyeivel mosta a lábait, és a hajával törölte azt. És amikor ez a Simon farizeus látta, hogy mi történik, akkor magában így dohogott. Ha tudná ez a názáreti rabbi, hogy az a nő bűnös, akkor nem engedné, hogy hozzáérjen. Ez volt a mentalitás. De Jézus ezzel szemben mit tett? Ő a bűnösökkel vette körül magát. Elment közéjük, leült velük, enni-inni, közösséget vállalt velük. És sokkal több embert tudott megmenteni. Szóval egy rossz íz lehet bennünk akkor, amikor mi elkülönítjük magunkat az emberektől. Nem megyünk el a céges rendezvényre, nem ülünk le a szomszédainkkal egyet sörözni, nem megyünk el velük egy foci meccsre, nem beszélgetünk velük. Nem engedjük magunkat közel hozzájuk. És tudjátok, nagyon fontos, hogy ha kapcsolatot is tartunk olyanokkal, akik még nem krisztusai, ezt ne színből tegyük, hanem szívből. Azért, mert szeretjük őket. Azért, mert nem tartjuk magunkat különbnek náluk. Csak mi már ismerjük Krisztust, ők pedig még nem ismerik Krisztust. Természetesen nem arról beszélek, hogy a gengszterek közé menjünk, vagy azok közé, akik direkt gyalázzák az Istent. Nem erről van szó. Tudjátok, nagyon sok ember azért nem él még Krisztussal, mert még tévelyeg, mert még a sötétben van, mert még nem gyulladt világosság a szívében. És nekik pont arra lenne szükségük, hogy legyenek közöttük olyanok, akik viszont már ismerik a világosságot, és egészséges, normális, vonzó módon tudnak velük kapcsolatot építeni. Egy harmadik dolog, amelyik megronthatja bennünk Krisztusnak az ízét, az a bigottság. A bigottság. Mit jelenthet ez? Mit jelent ez? Hát a bigottság az a keresztény fanatizmus. Amikor valaki fanatikusan keresztény. Amikor a keresztény törvénykezés, amikor valakinek a kereszténysége arról szól, hogy mit szabad és mit nem szabad, és mit kéne csinálni és mit nem, és mindenki ez így közelít, hogy ha te tudnád akkor, és ezt nem, és ez a fajta keresztény törvénykezés. Ez egyfajta keresztény csőlátás, ez a bigottság. Tudjátok, a bigottságnak az az egyik nagy veszélye, hogy amikor valaki bigott, többnyire nem tudja magáról, hogy bigott. Ő azt hiszi, hogy ő csak lelkes, hogy ő elkötelezett és szenvedélyes. Hát én csak kárnak és szemétnek ítélek mindent Krisztusért. De olyannyira kárnak és szemétnek ítél mindent Krisztusért, hogy egyszerűen nem egészséges a szemlélete. És amikor találkozol egy ilyen emberrel, akkor nem az az érzésed támad, hogy te is szeretnél olyan lenni, mint ő. Így van? Nem az az érzésed támad, hogy te is szeretnél olyan lenni, mint ő, hanem azt mondod, hogy hát lehet, hogy jó esetben tisztelete lesz benned iránta, de ugyanakkor meg az, hogy ó, én erre úgyse lennék képes. Meg nem is akarok ilyen lenni. Én egy normális ember szeretnék lenni. A lelkesedés, a Krisztus iránti lelkesedés, a Krisztus iránti elkötelezettség és a Krisztus iránti szenvedély az nem egyenlő a fanatizmussal. Az előbbi, vagyis a lelkesedés, az elkötelezettség, a szenvedély, ha ugyanakkor egészséges és tele van szeretettel, vonzza az embereket. De az utóbbi, a bigottság, az inkább taszítja. Tudjátok, hogy mi jellemző egy bigott emberre? Egy bigott ember az nem tudja magát jól érezni már, csak akkor, ha Istenről van szó, vagy ha kifejezetten valamilyen keresztény aktivitásban vesz részt. Ő már csak akkor tudja jól érezni magát, ha imádkoznik, ő már csak akkor tudja jól érezni magát, ha Bibliát olvas, ő már csak akkor tudja jól érezni magát, ha Krisztusról beszél az embereknek, de nem tud élvezni igazán egy kirándulást. Lelkiismeret furdalása van, ha elmegy egy lakodalomba, vagy részt vesz egy sportrendezvényen, és ott netán még szurkol is, ilyen földi, hiába való dolgokban részt vesz. Egy bigott keresztényel nem tudsz másról beszélgetni, csak a hit dolgairól. Nem tudsz vele beszélgetni az autókról, nem tudsz vele beszélgetni a borokról, nem tudsz vele beszélgetni a szép helyekről a földön, és így tovább, a tudományról, a politikáról. Nem tudsz vele beszélgetni nem keresztény témákról, mert ő csak mindig Krisztusról beszél. De figyeljetek, ez nem vonzó. És nem hiszem, hogy Isten ezt akarta nekünk. Kiteremtette azt a világot, amiben élünk. Nem az Isten. Nem azért teremtette, hogy élvezzük. Nem azért teremtette, hogy jól érezzük magunkat benne. Az egyik barátom felrakott egy posztot a Facebookra a héten, Amerikában van most, és azt lefényképezte magát egy csónakban, és egy hallal a kezében, amit éppen kifogott. Láthatóan jól érezte magát. És odaírta, hogy jobb, valami ilyesmi volt, hogy jobb horgászat közben Istenre gondolni, mint a gyülekezetben ülve a horgászatra gondolni. Tehát tudod, hogy lehet horgászat közben is Istenre gondolni. És lehet egy sportmeccsen is Istenre gondolni. És lehet egy szép kiránduláson is Istenre gondolni. Szóval a bigott ember az nem tudja élvezni az élet nem keresztény áldásait. Nem tud élvezni egy jó ebédet, egy sporteseményt, egy vidám társaságot. Nem tudja élvezni azt, hogy nem tudom én, a feleségével, vagy a férjével szexeljen, és ilyen dolgok, mert az nem elég szent, nem elég keresztény. Figyeljetek, Jézus nem volt bigott. Tudjátok, hogy mi volt a vallásosok véleménye Jézusról? Az, hogy falánk és részeges. Ezt mondták róla. Azt mondjuk, hogy jött János, ugye ő rendes aszkéta életet élt, keresztelő János. Akkor arra azt mondták, hogy nem tudom, ördög van benne, vagy nem tudom, mit mondtak rá. És mert János nem evett és nem ivott. Jön az emberfia, eszik és iszik, arra meg azt mondják, hogy falánk és részeges. Jézus elment a lagziba, és jól érezte magát. És amikor a végén jöttek hozzá, és azt mondták, mester, elfogyott a bor, akkor nem azt mondta, hanem már a végét ki kellett volna önteni. Igaz? Hanem azt mondta, na, hát meg kell, hogy oldjuk ezt a problémát. És a vízből csinált bort. Jézus nem volt bigott, mégis annyira vonzó volt az emberek számára. Értitek? Nagyon szeretném, hogyha ezt értenétek, mert van egy olyan keresztény felfogás, irányzat, ami ezt súlykolja, hogy akkor van szent, ha semmi más, csak Krisztus. Szóval ne keveredjen bele a bigottság rossz íze Krisztus jó ízébe. A negyedik dolog, a hiteltelenség. A héten volt egy álmom. Készültem erre az üzenetre. Nem tudom, hogy ezért álmodtam, vagy miért, vagy csak az Úr szólt hozzám, de... Tudjátok, az álmok azok néha olyan furcsák, mert tudod, hogy hol zajlódik, de mégse olyan, mint a valóságban. Szóval ez az álom Veszprémben zajlódott, és tudtam, hogy jövök a gyülekezetbe. A gyülekezetbe jöttem, és előtte még elmentem egy-két családot meglátogatni. Ők nem a gyülekezethez tartoztak, nem tudom, kik voltak. Meglátogattam őket. És az egyik családnál, közvetlenül mielőtt jöttem volna a gyülekezetbe, megkínáltak egy nagy adag durván erős alkohollal. És gondoltam, hogy ezt nem kéne meginnom, mert mégse érted, hát most kocsival vagyok, bennem vannak a gyerekeim, Isten tiszteletre megyek, én vagyok a lelki pásztor, nem kellene alkoholizálnom, mielőtt megyek. De valahogy mégis megittem, és emlékszem, hogy egy nagy pohár, és kifejezetten erős alkohol volt. Nem tudom, milyen volt, de nagy pohár volt, és kifejezetten erős volt. És beültem az autóba, azon gondolkodtam, hogy figyelj, ez nekem lesz jó vége. Érted, milyen szégyent hozok én az Úrra, hogy részegen vezetem az autót, itt vannak a gyerekek, hogy ülnek a kocsiban, és megyünk az Isten tiszteletre, és tudják róla, hogy én vagyok a lelkipásztor. És azon gondolom, na, az lenne a gáz, ha most találkoznánk a rendőrre. És mi történt? Egyszer ott látom, ott a rendőr, állít meg, ó, uram, megtörténik az, amitől rettegtem. És a rendőr megállított, és mi volt az első dolog, amit odahozott hozzám? Természetesen a szonda volt. És belefújtam a szondába, és kőkövön nem maradt. És tudtam, az álmomban az történt, hogy tudtam, hogy most engem börtönbe fognak csukni. Mert részegen vezettem és veszélyeztettem a kiskorú gyermekeim életét, és közben mind tudják, hogy én egy keresztény vagyok, ráadásul egy lelkipásztor, és annyira szégyeltem magamat. Na, ez a hiteltelenség. Ez a hiteltelenség, amikor a krisztusi tanítással, értékrenddel, jellemmel ellentétesen cselekszünk, ellentétesen viselkedünk, ellentétesen élünk. Emlékeztek, mit írt Pál ezeknek a vallásos zsidóknak? Azt mondta, hogy ti büszkék vagytok. Ti úgy gondoljátok, ti vagytok a vakok vezetői. És ti vagytok az oktalanok tanítói. És miközben azt hirdetitek, hogy ne lopj, ti magatok, loptok. Miközben azt hirdetitek, hogy te ne paráználkodj, ti magatok, paráználkodtok. Ó, Istenem! Miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Szóval ez a hiteltelenség. Amikor a munkahelyeden rossz minőségű munkát végzel, de közben fennen hirdeted, hogy te Krisztus követője vagy. Amikor nem vagy megbízható, de közben fennen hirdeted, hogy Krisztus követője vagy. Amikor nem vagy becsületes, vagy amikor csaló vagy, vagy amikor parázna vagy, és közben hirdeted, hogy te Krisztushoz tartozol. Érted? Azok az emberek, akik ezt tapasztalják, és ez az íz járja át őket belőled, vajon ez közelebb segíti őket a kereszténységhez. Közelebb segíti őket a vekkerhez. Közelebb segíti őket Krisztushoz. Nem gondolnám. Felelősség Krisztus képviselőjének lenni. Van egy negyedik dolog is, ami rossz ízt kölcsönözhet a krisztusi életünknek. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a konfliktusosság. Mindannyian kerülünk konfliktus helyzetekbe. Így van. Valami nem úgy sül el, ahogy kellene. Kialakul egy konfliktus helyzet a szomszéddal, ki az, akinek még soha nem volt konfliktusa, soha egyetlen szomszédjával sem. Nem kell nagy gondolni, tehát ne verekedésre gondolj, hanem mit tudom én, valami. Ki söpörli el a havat, ki nem söpri el a havat, hova álltál az autóval, hova nem álltál az autóval, hangos a gyerek, vagy nem hangos, miért húzod le a WC-t éjszaka, vagy mit tudom én... kös pelenkát, mit tudom én, tehát, vagy szagolt reggelig. Tehát ilyen típusú, de nem tudom, mit nevettek ezen. Szóval, ugye, hogy az élet produkál ilyeneket? Vagy kollégákkal, vagy osztálytársak, gyerekeim osztálytársaival, tanárral, főnökkel, mit tudom én kivel. Igaz, hogy alakulnak konfliktusok az életünkbe? Hogyan kezeled a konfliktusaidat? Tudod, hogy ez egy nagyon-nagyon meghatározott dolog abban, hogy milyen képet kapnak Krisztusról rajtad keresztül az emberek. Képzeld el, hogy valakit leordítasz az utcán. Beolvasol neki a munkahelyen. felhívott telefonon, és megmondod neki, hogy ő egy utolsó gazember. Mit tudom én? Elragad az indulat. Aztán vasárnap eljössz a gyülekezetbe, és lám itt van az Isten tiszteleten. Mert valamelyik tudatlan testvéred meghívta. És itt találkozol vele. Az Isten tiszteleten. Kisvárosban élünk. Kisvárosban élünk, megtörténhet. És itt találkozol vele, és akkor mit érzel? Ó, Istenem! Ajajajajajaj! De akkor vagy te kiszaladsz, vagy úgy csinálsz, mint Péter, aki azonnal beugrott a vízbe, mikor meglátta, hogy Jézus jön, és kellett vele rendezni valamit. Érted ezt? Vagy egyengeted az emberek útját Krisztushoz, vagy elzárod az emberek útját Krisztushoz. Kevés, fájóbb dolog van, mint amikor az ember azt tapasztalja, hogy elvágjuk emberek útját Krisztus előtt. A Máté evangéliuma 5. fejezetében, a hegyi beszédben Jézus nagyon furcsa dolgokat mondott. Sokat filóztam ezen az elmúlt időszakban, felolvasom nektek. Máté 5.38-tól. Azt mondja Jézus, hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogad fogért. Ugye ez az arányos ítélkezés elve. Kiszúrtad a szememet, semmi gond, én is kiszúrom a tiédet. Kiverted a fogamat, semmi gond, megesik az ilyesmi, nem baj, én is kiverem a tiédet. Ugye elsőre azt mondhatnák, hogy ez egy brutális törvény, de ha belegondoltok, akkor az egy nagyon józan törvény volt. Mert mi emberek általában, ha nekünk egy szemünket kiszúrják, mi hányat akarunk kiszúrni? Hát kettőt, meg még a tyúk szemeit is. Mindent, ami van. Ha kiverték egy fogunkat, hányat akarjuk kiverni cserébe? Hát nem egyet, hanem minimum 3 és felet. És lehetőleg nagyon fájjon neki. Tehát az ember ilyen. Tehát amikor az Ószövetségben azt mondta Isten, hogy szemet szemért, fogat fogért, akkor lehet így is mondani, hogy szemet a szemért, és fogat a fogért. Ez az arányos ítélkezés elve. De Jézus még tovább megy, és azt mondja, hogy a régieknek megmondatott szemet szemét fogad fogért, én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel. Ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adja, és aki kölcsön akar kérni, attól ne fordulj el. Hogy lehet, uram, könyörgök? Hol élsz? Mi jogállamban élünk. Nekünk vannak személyiségi jogaink. Tiszteletben kell, hogy tartsanak minket a többiek. Hogyan? Tudjátok, ha valaki gonosz, azt úgyse fogod tudni megváltoztatni. Ha pereskedsz vele, ha veszekszel vele, nem fogod tudni megváltoztatni. Csak felzaklatod magadat, és közben úgy viselkedsz, ahogy nem kellene. És ő előtte, vagy azt az egészet hallók, látók előtt elzárod a Krisztushoz vezető utat. Mert lehet, hogy az Isten kegyelmet ad neki. És később mégis megváltozik a szíved, de lehet, hogy miattad nem fog jönni. Mert tudja, hogy te hogyan viszonyultál ő hozzá. Sokkal jobb, hogyha inkább hagyjuk ezt. Ez nem jelenti azt, hogy ne mondjuk el az embereknek az észrevételéket. Ne próbáljuk megbeszélni konstruktívan azt, ha valami nem tetszett, és visszajelzést adunk. Ennek helye van. Szeretném, ha jól értenétek ezt a dolgot. Helye van, de nincs helye az indulatnak, nincs helye az arroganciának, nincs helye a viszálykodásnak, a veszekedésnek, hogyha pedig nincs megoldás, akkor inkább mi engedjünk. Ez a helyes krisztusi magatartás. A 1 Péter 4.14.16-ban, illetve 15.16-ban azt írja a Biblia. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő. Na, idáig azt mondod, ez rendben van. Tehát én nem szenvedtem soha, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő. Vagy mint más dolgába avatkozó. Lehet, hogy azért szenvedsz, mert beleavatkozol mások dolgába. Azt mondja a Biblia, hogy közületek, tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved Krisztus miatt, ne szégyenkezzék, hanem dicsődje Istent ezzel a névvel. Szóval, itt van öt olyan tényező, amely belevegyülhet egy amúgy Krisztust tényleg megismert ember életébe. És te Krisztusé vagy, tényleg megváltott téged, tényleg szeret téged, te is szereted őt, örök életed van, kegyelembe vagy, dicsőség az Istennek. De mégis, ha ezek a dolgok belevegyülnek az életedbe, akkor megrontják benned Krisztus ízét. És lehet, hogy te nem is ismered föl, én lehet, hogy nem is ismerem föl, de mégis, akik megkóstolnak engem, rajtam keresztül belekóstolnak a kereszténységbe, valahogy nem akarnak belőle többet. Szerintem sok ember van, aki szeretné Krisztust, de nem szereti a felsőbbrendűséget. Sok ember van, aki szeretné Krisztust, de nem szimpatikus számára az elkülönülés. Sok ember van, aki szeretné Krisztust, de taszítja a bigottság. Sok ember van, aki szeretné Krisztust, de elfordítja őt a hiteltelenség. Sok ember van, aki szeretné Krisztust, de gátat állít elé a konfliktusosság. Végül hadd adjak nektek négy egyszerű tanácsot arra nézve, hogy mitől lehetünk jó ízűek. Ha már megismertük Krisztust, mi az, ami segíthet nekünk abban, hogy tényleg az ő jó ízét tudjuk hordozni a magunk körül? Az első tanácsom így szól, hogy ápolj élő kapcsolatot Jézus Krisztussal. Ápolj élő kapcsolatot Jézus Krisztussal. Miért? Azért, mert ami mássá tesz bennünket, pontosabban aki mássá tesz bennünket, az Jézus. Én nem azért tudok igazából más ember lenni, mert annyira tudatos vagyok, mert annyira összeszedtem magam, mert annyira nagy az akaraterőm, meg annyira jó a személyiségem, hanem azért, mert Krisztus bennem él. Tudjátok, hogy ha Jézus Krisztussal van egy élő kapcsolatunk, akkor az magától automatikusan átformál bennünket. Mert ő kezd bennünk élni, hatni, működni. Igaz, hogy így van? Olvasod a Bibliát, imádkozol, beszélgetsz az Úrral, és ennek hatására belül megváltozol. Eljössz a gyülekezetbe, együtt dicsérjük itt Istent, olyan jó volt most is együtt dicsérni. És érzem, hogy megváltozok, hogy más emberré leszek. És más emberként megyek ki, és amikor valaki pont akkor kóstol belém, akkor valószínűleg jó tapasztalata lesz. Tehát ami leghatékonyabban jó ízt tud nekünk adni, az az élő kapcsolat Jézus Krisztussal. Erről szólt az a példázat, amit Jézus a szőlőtőről és a szőlőveszőkről mondott. Azt mondta, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. És egy vessző sem tud gyümölcsöt teremni magától, csak akkor, hogyha a szőlőtőn marad. És azt mondja, ti sem tudtok gyümölcsöt teremni nélkülem, semmit sem tudtok tenni nélkülem. Aki én bennem marad, az sok gyümölcsöt terem. Aki viszont nem marad bennem, az nem tud gyümölcsöt teremni. Érted? Szóval az első dolog, amit tehetsz azért, hogy jó ízű legyél, hogy személyes kapcsolatot, élő kapcsolatot ápolsz Jézus Krisztussal. A Biblián keresztül, az imádkozáson keresztül, a dicsőítésen keresztül, a közösségben való részvételen keresztül. A második tanácsom, hogy szeresd az embereket. Egyszerűen csak szeresd őket. Akkor, amikor találkozol egy ember, akkor engedj utat a szeretetnek. Ne agyalt túl a dolgot. Csak szeresd őket. Mert a szeretet mindig a legjobb utat mutatja meg. Amikor szeretet van bennem valaki felé, amikor fel tudom gerjeszteni magamban a szeretetet valaki felé, akkor a szeretet automatikusan megmutatja nekem, hogy milyen legyek. Így van. Ha szeretet van bennünk, akkor megértőek vagyunk. Ha szeretet van bennünk, akkor megbocsátóak vagyunk. Ha szeretet van bennünk, akkor segítőkészek vagyunk. Ha szeretet van bennünk, akkor pozitívak vagyunk. Akkor olyanok vagyunk pont, amilyennek lennünk kell. Ezért nevezi a Biblia a szeretetet a legkiválóbb útnak. Korintusi első levélben azt mondja Pál apostol, vannak a szellemi ajándékok, igen, minden, ezek nagyon jók. De a legkiválóbb út, ami mindenek felett való, az a szeretetnek az útja. Szóval egyszerűen csak szeresd az embereket. A valódi szeretet a leghatékonyabb ellenszere az íztelenségnek, vagy a rossz ízt okozó elemeknek. A harmadik tanácsom, hogy légy tudatos. Ez is fontos. Azaz, döntsd el magadba, hogy úgy akarom Krisztust bemutatni, hogy mások is megkívánják. Úgy akarom Krisztust bemutatni, hogy mások is megkívánják. Mondjuk együtt ezt a mondatot? Úgy akarom Krisztust bemutatni, hogy mások is megkívánják. Még egyszer. Úgy akarom Krisztust bemutatni, hogy mások is megkívánják. Ez pedig tudatosságot jelent. Hogy úgy kelsz fel reggel, úgy indulsz neki, amikor belekerülsz egy élethelyzetbe, akkor azt mondod, hogy én úgy szeretnék ebben az élethelyzetben megnyilvánulni, hogy Krisztust mutassam be, és megkívánják az emberek. A héten nem csak furcsa rossz álmom volt, hanem történt velem még egy másik dolog is. Szerintem pont azon a napon. Ugye éjszaka ezt álmodtam, gondolkodtam rajta, tudtam, hogy ez lesz az üzenet vasárnap, és hogy reggel mentem az autóval a városba, be akartam kanyarodni a McDonald'sba, hogy valami harapnivalót beszerezzek, mert még nem reggeliztem, és hogy mentem be a McDrive-ba szép lassan, nyugodtan, valaki, aki tőlem balra állt, hirtelen úgy gondolta, hogy visszatolat. És így oldalról belém tolatott. Úgyhogy szépen végighúzta az autó oldalát, behorpadt az ajtó, ilyenek. És hát ugye az ember, amikor ilyen történik vele, akkor először nem a hálaadás jut az eszébe, és az Úr magasztalása, hogy Úr, a dicsőség neked, hogy ez történt, hanem először az jutott eszembe, hogy most rendőrt hívjunk, vagy megbeszéljük, és mi legyen. És azután eszembe jutott, hogy én Krisztus íze vagyok. Én leszek most az első korty, az első falat, ennek a valakinek Krisztusból. Úgyhogy ehhez méltóan kellene ezt a helyzetet megélnem. És Orsi mondta, hogy ne mondjam el ezt a történetet, ne fényezzem magamat, de nem akarom fényezni, nem azért, hanem azért azt akarom elmondani nektek, hogy a tudatosságnak milyen ereje van. Amikor tudod, hogy hogyan akarod. És hogyha bennem él Krisztus, akkor csak kérem őt, hogy Uram, most segíts nekem. És úgy döntök, hogy én szeretni fogom ezt az embert. Akkor is, ami akar, annak ellenére, ami történt. És szépen megbeszéltük, rajzolgattunk, írogattunk, minden. És próbáltam elmondani, hogy mennyire sajnálom, hogy ez történt vele. És hogy milyen kellemetlen lehet ez, hogy most, aj, szegény, most biztos nem így akarta. És olyan jó volt ez. És a végén mondta nekem, hogy úgy örül, hogy ezt így tudtuk ezt megbeszélni, ezt a dolgot. És hálás voltam a szívemben azért, hogy ő nem tudja, hogy én keresztény vagyok, de lehet, hogy majd megtudja. Felírtam a nevemet. Nyilván. Felírtuk egymást. Lehet, hogy hazamegy, beírja a Facebookra. Nem tudom, ti szoktatok-e ilyet csinálni, hogy találkoztok valaki, és utána beírjátok a nevét a Facebookra. És kidobja az internet, mit fog kidobni neki? Hát kidobja a videóimat. És kezdi nézni. Ó, Uram, akkor most mi lesz? És egyszer bementem a postára, értesített levélküldeményt, átvegyek, ott állok az ablaknál, írom, hogy meghozol a hölgy. Én ismerem magát. Tényleg? Szoktam nézni a videóit, és kezdte mondani. Ó, mondom, hát nagyon örülök neki, minden. És akkor elgondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy van, aki nem mondja, de megismer. És ez nem csak rólam szól, ez szólhat rólad is. Tudod, kisvárosban élünk. Ennek megvan az előnye, és megvan a veszélye is. Szóval a tudatosság nagyon sokat tud segíteni az embernek. És végül a negyedik tanácsom, hogy légy természetes. Egyszerűen csak légy természetes, amikor Krisztus bemutatod. Amikor Jézusról beszélsz, akkor ne emeld meg a hangszínedet. Amikor Krisztusi akarsz lenni, akkor ne feszítsd be az arcodat. Hanem csak legyél természetes. Csak add magad úgy, ahogy Krisztus benned él. És ez segíteni fog abban, hogy jó ízű lesz. Nos, mindezek után egy dologra szeretném még felhívni a figyelmeteket, hogy amikor erről a témáról beszélgetünk, akkor két szélsőség lehetséges. Tudjátok, az utak mentén általában két oldalt van árok. Bele lehet csúszni az egyik árokba is, az egyik oldalon, meg bele lehet csúszni a másik árokba is, a másik oldalon. Ezzel a témával kapcsolatban is van két árok. Az egyik az egyik oldalon, a másik oldalon. Az egyik árok az, amikor valaki felelőtlen, és azt mondja, engem ez nem érdekel. Én élek, ahogy élek, ösztönből, kész. Nem foglalkozom ezzel a felelősségemmel. És az nem jó. Kérlek, légy olyan követője Krisztusnak, aki felelősen képviseli őt. Jó? A kedvemért. Krisztus kedvéért. Képviseld őt felelősen. A másik árok viszont, amikor valaki fél. Meghallgat egy ilyen üzenetet, és elgondolkodik, és azt mondja, hát nekem ez nem fog menni. Én nem tudok mindig olyan lenni. Én nekem néha ilyen vagyok, néha olyan vagyok. Figyelj csak, ne félj. Az Úr nem arra hív, hogy nem azt várja, hogy tökéletes legyél. Nem azt várja, hogy hibátlan legyél, mert úgyse tudsz az lenni, hanem azt várja, hogy őszinte legyél. Hogy add neki az életedet, úgy, ahogy vagy, és ő alkalmassá fog tenni téged arra. Hidd el, hogy a világ világossága legyél, és a Földnek a sója legyél. Szóval, összegezve mindet, te vagy a kóstoló. Ha Jézusé vagy, te lehetsz az első ízelítő belőle azoknak, akik még nem ismerik őt. Éppen ezért rajtad állhat, vagy rajtad bukhat, hogy akarnak-e belőle többet. Az lenne a jó, hogyha akarnának Krisztusból többet azért, mert veled találkoztak. A fő üzenetem pedig az, hogy tudatosan képviseld Krisztust. Képviseld tudatosan őt. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy a te jelenlétedben felépül az életünk. Köszönjük, hogy amikor megfeddesz, rámutatsz az életünkben negatívumokra, abból is csak profitálunk. Uram, köszönjük, hogy te benned nincsen vádlás, nincsen kárhoztatás. Köszönjük, hogy te mindig a javunkra tanítasz bennünket, és annyira fantasztikus dolog veled élni, Istenem. Olyan jó dolog veled élni, és mi szeretnénk a maga valóságában, maga természetességében, egyszerűségében, és a maga erejében élni ezt a kapcsolatot te veled. Uram, szeretnénk egy olyan ízt adni ennek a városnak, ennek a térségnek, ennek az országnak, egy olyan ízt, ami téged hordoz. Szeretnénk a te ízedet árasztani, hordozni, mint gyülekezet is, de szeretnénk a te ízedet hordozni egyénileg is, mint személyek, mint családok. Kérjük, hogy segíts bennünket ebben. Uram, te vagy az egyetlen alternatívája az életnek. Rajzad kívül és nálad nélkül nincs semmi értelme, de veled minden értelmet nyer. Uram, szeretnénk ezt az értelmes életet élni, és ezt az értelmes életet felmutatni. Uram, kérjük, segíts nekünk, hogy ne legyünk se felsőbbrendűek, se elkülönülők, se bigottak, se hiteltelenek. Uram, segíts, hogy tudjunk téged hordozni, és téged képviselni minden helyzetben. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélnivalód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.